sing this song for you.
Éjfél.
Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Jelenleg nincs üzemanyag hiány az Európai Unióban, a brüsszeli testület azonban már felkészül a repülőgép üzemanyagok esetleges ellátási zavaraira. Az uniós szóvivő tájékoztatása szerint az uniós finomítók a belső szükséglet 70%-át képesek saját forrásból fedezni, a fennmaradó részt pedig importból pótolják. Amennyiben a hormuci szorost érintő feszült helyzet folytatódik, az Európai Bizottság megkezdi a felkészülést egy összehangolt uniós fellépésre. A testület tisztában van vele, hogy a piacok jelenleg szűkösek, de hangsúlyozták, egyelőre nem áll fenn a veszélye annak, hogy Európa teljesen kifogjon a készletekből. A biztonságos ellátást garantálja, hogy az unió jelentős belső tartalékokkal és a jogszabályoknak megfelelő, jelenleg még érintetlen vésztartalékokkal is rendelkezik. Ezeket szükség esetén bármikor a piac rendelkezésére bocsájthatják a stabilitás megőrzése érdekében. Kiszámíthatóbbá válik a közlekedés a belváros és a Budapest-Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér között a fővárosi BKK új fejlesztésének köszönhetően. Adatvezérelt rendszerrel teszik kényelmesebbé a reptéri közlekedést. A 100 eljelzésű járat forgalomirányítása mostantól valós idejű repülési adatok alapján dől el, így a buszok menetrendje rugalmasan igazodik a gépek érkezéséhez. A megoldás 2 órás előrejelzéssel dolgozik, ami lehetővé teszi, hogy nagyobb utas tömeg esetén a diszpécserek azonnal sűrítsék a járatokat. A sikeres tesztidőszak után áprilistól a legforgalmasabb napokon már 5-6 percenként indulnak a buszok a belváros és a reptér között. A fejlesztés célja a várakozási idő és a zsúfoltság csökkentése a legnépszerűbb reptéri vonalon. A jegyek változatlanul 2500 forintba kerülnek, és legegyszerűbben a Budapest Go alkalmazásban vagy az automatákból vásárolhatók meg. Azonnali hatállyal elrendelte a Richter Gedeon által gyártott Decaris tabletta visszahívását a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A döntés a készítmény összes forgalomban lévő tételére vonatkozik, a hatóság emellett a betegek kártalanítását is előírta. A kivonás hátterében egy európai szintű biztonsági értékelés áll, amely szerint a gyógyszer hatóanyaga és egy súlyos idegrendszeri megbetegedés között összefüggés állhat fenn. A szakemberek úgy ítélték meg, hogy a készítmény kockázatai meghaladják a használatából származó előnyöket. A visszahívás és a kártalanítás teljes költsége a gyártót terheli. A betegek a gyógyszertárakban kaphatják vissza a vételárat. Világszerte több mint 100 helyszínen rendezik meg az idei orgonák éjszakáját május 23-án. A program sorozat minden kontinens érint, célja pedig a hangszerek királynőjének népszerűsítése. A kínálatban templomi hangversenyek, vízikoncertek és szabadtéri produkciók is szerepelnek. Budapesten a Zeneakadémia és a Szent István Bazilika mellett több templom is különleges estekkel készül. Vidéken Győr, Debrecen, Pécs és Miskolc is színes programokkal, köztük filmzenei koncertekkel várja az érdeklődőket. Miskolcon Tabajdi Ádám orgona művész és Osztrosi Cseszter hegedű művész ad koncertet az Avasi templomban. A fesztivál a külföldi Liszt intézetek segítségével vált mára globális eseményé. Számos rendezvény ingyenesen látogatható, így bárki közelebb kerülhet az orgona muzsika világához. Világra szóló elismerést kapott Miskolc Lilafüred, a rangos Time Out magazin beválogatta a világ legszebb úti céljai közé. A település rész a 19. helyet szerezte meg a nemzetközi toplistán, ahol a magazin szerkesztői egyszerűen csak tündérmesébe illő helyszínként jellemezték a környéket. A válogatás külön kiemeli a hámorító panorámáját, az ikonikus palotaszállót, a vizeséseket és az erdei kisvasút egyedülálló hangulatát is. Tóth Szántai József Miskolc polgármestere közösségi oldalán emlékeztetett, Miskolcra egyre nagyobb nemzetközi figyelem irányul. Idén a város már elnyerte a legjobb fenntartható turisztikai kezdeményezés díját, januárban pedig a legjobb árérték arányú európai úti célok közé is bekerült. A hírt a minap.hu szemlézte.
Az időjárásról.
Egy hideg front közeledik felénk. Eleinte csak fátyol felhők lesznek az égen, majd később nyugat felől növekedni kezd a felhőzet. A Dunántúlon már előfordulhat eső, zápor, esetleg zivatar is. Az északnyugatira forduló szél megélénkül. A hőmérséklet csúcsértéke 19 és 24 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 4 és 10 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották. Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Kedves hallgatóink, rendkívül fontos az ételallergia és az ételintolerancia között különbséget tenni, hiszen két különböző élettani folyamatról van szó. Bár tüneteikben lehetnek átfedések, de a sikeres kezelés érdekében mindenféleképpen érdemes ezt a kettőt elkülöníteni. Fogalmazott rádiónknak Csitári Nikolett dietetikus. Kisnéveres Viktória riportja következik.
Tegyünk különbséget az ételintolerancia és az ételallergia között, mik a legfontosabb ismervei.
Igen, óriási fontosságú ennek az elkülönítése. Két különböző életleni folyamatról van szó, bár tüneteikben lehetnek átfedések, de a sikeres kezelés érdekében mindenféleképpen fontos ezt a kettőt elkülöníteni. Az ételallergia, ugye immunológiai reakcióról van szó, mikor a szervezet immunrendszere allergiás reakciót vált ki egy adott élelmiszernek a fehérjéjével szembe. Itt a tünet megjelenése az viszonylag gyors reakció, ami akár percek, de legkésőbb egy 20-40 percen belül azért megjelenik. Ezek a kis mértékű tünetektől az elég heves tünetekig jelentkezhetnek. Az ételintolerancia ezzel szemben igazándiból ez egy anyagcsere vagy egy emésztési zavar, amiről beszélünk. Itt a szervezet tulajdonképpen nem tud megemészteni bizonyos étel összetevőket, akár egy enzimhiány vagy bármiféle hiányos felszívódás miatt. Itt a tünetek elég változatosak és nem gyors megjelenésűek. Tehát lehet a bőrtünettől kezdve az emésztőszervrendszeri tünetig, de akár egy pszichés tüneten át, tehát nagyon változékony a tünet megjelenés, és akár napokkal később is megjelenhet az adott tünet. Tehát ez is óriási különbség, a tünet specifikánsága, illetve a megjelenési ideje. Amíg az ételallergia, ugye ott is elkülöníthetünk gyermekkorban, illetve felnőtt korban jellemző allergiás megjelenéseket. Van olyan, amikor ugye felnőtt korban, vagy akár gyermekkorban is kialakuló, majd specifikus allergiáról, amikor beszélünk, akár élethosszig fennálló folyamatról is beszélhetünk. Az ételintolerancia ezzel szemben igazából a szervezetnek az adott immunrendszerétől, immunállapotától függ. Tehát az ételintolerancia esetében soha nem beszélünk élethosszig tartó folyamatot, ezzel együtt a diétás megközelítését is így kell figyelembe venni. Ugye a dietetikának mindkét esetben kulcsfontosságú a szerepe, mind a hiányállapotoknak az elkerülése, és mind a tünetmentes életmódnak a kialakítása érdekében.
Az ételallergia oka az étel valamely összetevőjével szemben kialakuló immunrendszeri érzékenység, és ugye ennek az is a feltétele, hogy a szervezetnek egyszer már legalább találkoznia kellett a kérdéses kémiai anyaggal. Hogyha még itt az okok is a megelőzés, hogy ugye ne olyan ételt fogyasszon valaki, amiről esetleg nem is tudja, hogy allergiás, érdemes-e, szükséges-e, hogyha vizsgálatokról beszélünk, annak a feltérképezése, hogy esetleg mi okozhat majd az ő életében allergiát.
Igen, én ezt szeretem mindig a legelejéről kezdeni. És akár itt a hozzátáplálást említeném már meg, hiszen a hozzátáplálási szabályok is úgymond megváltoztak az évek, évtizedek során, és ugye már nagyon-nagyon edukáljuk és mondjuk a kedves édesanyáknak, vagy a leendő édesanyáknak, hogy egy éves korig a kisgyermeknek lehetőség szerint minél több, vagy akár minden gyakori ételallergiás élelmiszerre, nyersanyaggal találkoztatnia kell a kisgyermekét annak érdekében, hogy majd amikor kisgyermek, illetve felnőtt válik belőle, annál kevesebb legyen az ételallergiára való hajlama, vagy a kialakulásának a kockázata. Tehát már ott érdemes odafigyelni, hogy ezt a pici gyermeket hogyan tápláljuk hozzá, és ezzel csökkenthetjük az ő esetleges ételallergiás problémájának a kialakulását. De akár még előrébb ugorhatunk, és már akár magzati korban az étel allergénekkel való találkozás ugyancsak kiemelten fontos, tehát hogy az adott édesanyja, a várandós édesanyja hogyan táplálkozik, ez már befolyásolhatja, hogy majd a születendő gyermeknek mekkora, milyen mértékű lesz az ő ételallergiára való hajlama, illetve a kialakulás kockázata mekkora lesz. Tehát már érdemes odafigyelni, hogy várandóság ideje alatt is fogyasszunk a leggyakoribb allergénekből, tehát gondolok itt most a tej, tojásra, halakra, mogyorófélékre, és ugyanígy, ahogy az előbb említettem, hozzátáplálás során is ezt a egyéves gyermeket már ismertessük meg ezekkel. Amikor már nagyobb gyermekről, vagy akár felnőttről van szó, akkor nagyon-nagyon fontos természetesen a diagnosztika, tehát megint csak a két étel allergiának és intoleranciának ugye a szoros elkülönítése, illetve a megfelelő diagnosztikája. Étel allergia gyanúja esetén mindenféleképpen allergológus szakembert kell felkeresni, hogy ő a megfelelő feltérképezés és diagnosztikai módszereket alkalmazhassa, és ő állítsa fel azt a megfelelő szakdiagnózist, hiszen ugye egy ételallergiánál nélkülözhetetlen ennek a szakembernek a felkeresése. Tehát itt általában ugye bőr prik-prik tesztet szoktak végezni, illetve laborvizsgálatokkal ugye az IgE specifikus allergéneket vizsgálják, és annak megfelelően amilyen értéket kapunk, tehát hogy esetleg mire jött ki az érzékenység, mire vagyunk ételallergiások, eztán követi a specifikus dietoterápia. Diétás szempontból is vannak úgymond diagnosztikus eljárások, diagnosztikus étrendek, az úgynevezett eliminációs diéta, vagy a provokációs test. De ezt mindenféleképpen azt mondanám, az eliminációs diéta azt jelenti, hogy ugye a meghatározott ideig kerüljük a gyanús élelmiszereket, majd fokozatosan visszavezetjük, és a tüneteket folyamatosan figyeljük. De ezt azt javasolnám, hogy itt is mindenféleképpen szakember kontrollálása alatt végezzük ezt az eliminációs diétát. Tehát soha nem javaslom, hogy öndiagnosztizáljunk, és magunktól kezdjünk el bármiféle eliminációs diétát, mert sajnos tévútra lehet jutni ezzel. A provokációs teszt az pedig mindenféleképpen egy szoros ellenőrzött körülmények között, tehát orvosi felügyelet mellett történik. Tehát ezt mindenféleképpen fontos kiemelni, hogy önmagunktól soha ne álljunk neki, mert nagyon gyakran ugye, ha már valamilyen nyersanyagot már mondjuk jó ideje, vagy akár nagy isten évek óta nem fogyasztunk, egyrészt hiányállapot biztos, hogy a szervezetnél fennállhat, és esetleg az is okozhat egyéb tüneteket. Másrészt, ha ezután mondjuk egy eliminációs diétát követően megyünk el bármiféle vizsgálatra, diagnosztika szempontjából, akkor ott sem lehet valid eredményt kapni minden esetben.
Hogyha még itt az immunválaszról folytatjuk a gondolatokat, ugye bármilyen esetben a legelső alkalommal, hogyha az ember elfogyasztja azt a problémát okozó anyagot, akkor azt a szervezet veszélyesként ismeri fel, úgymond. Ez aktiválja az immunrendszert, és ugye termeli azt az ellenanyagot, amiről ön is az előbb szólt már.
Ez allergia, így van, tehát az étel allergia esetében történik, hogy ellenanyagot termel a szervezet, tehát ez mindenképpen csak az allergiás folyamatban történik. Az étel intoleranciánál nincs ilyen ellenanyag termelődés, tehát ez is nagyon fontos itt a kettő közötti különbségben. És ugye az ételallergiánál, ahogy említettük, hogy a bármelyikféle élelmiszer fehérjére ellenanyagot termel a szervezet, hiszen azt egy idegenként ismeri fel, ez is gyakorta úgy fordul elő, hogy nem első, hanem inkább második, harmadik találkozás után aktivizálódik ez a folyamat. Tehát akár kisgyermekkorban is megfigyelhetjük azt, hogy ugye gyermekkorban nagyon gyakori a tej, illetve a tojás allergia, amit jó hír, hogy azért ezt ki lehet nőni. Tehát ez nagyon gyakran valóban kisgyermekkorban tapasztaljuk, és idő után nagyon gyakran ki is növik ezt. De ott is azt láthatjuk, hogy akár egy tojás vagy tej találkozás nem az első, hanem inkább a második, harmadik alkalommal szokta kihozni ezeket az allergiás reakciókat, hiszen egyrészt a szervezet elkezdi termelni ezt az ellenanyagot, és ugye ilyenkor gyakran ez bőrtünettel is együtt jár, tehát ez is például egy allergiának egy tipikus olyan elkülönítése, ha csak így a tüneteket nézzük, hogy bőrtünet, ha már van bármiféle ilyen kis pirosas megjelenés, egy csalánkiütés emlékeztető kis megjelenés, vagy akár ekcéma, viszketés, bőrpír az esetleges allergén elfogyasztása után, akkor az nagy a gyanú, hogy allergiás reakció lehet. Ez természetesen akár légúti tünet is kísérheti, tehát akár ordugulás, akár orviszketés, orfolyás, vagy akár a szemek irritációja, szemviszketés, könnyezés, de ugye emésztőszerrendszeri tünetek is társulhatnak ehhez, tehát a klasszikus hasi diszkomfort érzés, hasi fájdalom, hányás, hasmenés, vagy ne adj Isten, ahogy mondtam, hogy drasztikusabb tünetekbe is torkolhat, amikor ugye akár egy asztmás roham is kialakulhat. Itt kiemelném, hogy ugye a tejtojást azt említettem, hogy azért ez kinőhető, viszont gyermekkorban, ha például egy földi mogyoró allergia alakul ki, azért az a tapasztalat, hogy az nem nővi ki nagy valószínűséggel a gyermek, hanem azért az egy hosszabb távú, akár élethosszig tartó kezelést igényel, és ott azért ismertebb, hogy azért drasztikusabb tünetek is előfordulhatnak. Tehát nagyon fontos, hogy akár mogyoróról van szó, akár tejről, mindenféleképpen egy allergiás folyamatot, egy ételallergiát, azt minden formájában komolyan kell venni.
Még az imént felsoroltakon túl, mik azok a leggyakoribb ételallergiát okozó ételek, amelyekkel még esetleg ezt a sort lehetne folytatni?
Leggyakoribb ételallergének ugye a tej, tojás, mogyoró, diófélék, de a halak, a rákfélék, tengeri gyümölcsök, a szója, a búza, és itt a búzánál a búza fehérjére adott reakcióról van szó, tehát itt nagyon fontos, hogy itt a fehérjék okozzák a tüneteket, a búza fehérjéje, és ez nagyban különbözik az ismert cöliákiától, vagy gluténérzékenységtől, tehát ezt a kettőt is nagyon-nagyon el kell különíteni. Más a dietoterápiás lépcsője is, illetve nagyon gyakran a pollen allergiával társult keresztreakciók is előfordulhatnak. Ugye januártól, hát áprilisig azért elindul igencsak a pollen szezon, és ilyenkor ugye a mogyoróra, a nyírfára, a kőrisre, égerre, tölgyre reagálunk, és heves felső légúti tüneteket produkálunk. Áprilistól pedig ugye jönnek majd a pázsit füvek, és ilyenkor gyakran keresztreakciót adhatnak, leginkább zöldségekre, gyümölcsökre ezek a pollenallergének, és ugye vannak ismert keresztreakciók, tehát például nagyon gyakran ugye a nyírfára az alma ad keresztreakciót, a parlagfűre például a körte, meg a dinnyefélék. Itt azok a gyümölcsök és zöldségek általában a panaszosak, amik ugye egy családból is származnak, tehát például mondjuk a barack, meg a szilva esete is, ugye ha a barackra, akkor nagy valószínűséggel a szilvára is. Tehát ezt figyeljük meg, hogy ilyenkor, ahogy elindul a szezonális gyümölcs-zöldség előfordulás, úgy egyre fokozódhat ez a keresztreakciós témakör is. Ugye nagyon gyakran akár gyermekkorba kialakuló pollenérzékenység, de felnőttkorba kialakuló pollenérzékenységgel is találkozhatunk, és itt azért nagyon fontos odafigyelni, hogy ezeknek a zöldségeknek, gyümölcsöknek akár a szezonális megjelenéséből mértékkel, tehát azok, amik problémás és reakciót váltanak ki, azt mértékkel vagy teljes mértékig kerülni kell azt a zöldséget, gyümölcsöt. Illetve fontos azt is megemlíteni, hogy maga az érési folyamat is befolyásolja például egy ilyen zöldség-gyümölcs allergia során, hogy mondjuk a jobban, tehát az érés előre haladtával például fokozódik a tünet megjelenés. Tehát egy éretlenebb, például paradicsom akár, kevésbé lesz allergén, mint egy nagyon érett. Tehát az érés, tárolás és még a fajta is befolyásolja ezt az allergenitást, illetve még a nemesítés, tehát például a növényeknek a nemesítése is növeli az allergenitást, tehát minél inkább megváltoznak ugye itt a zöldségek, gyümölcsök, növényi stressz fehérjei, annál inkább kiválthatják ezeket az allergiás reakciókat. De az például jó hír, hogy például hőkezeléssel tudjuk csökkenteni a növényeknek az allergénjeit, tehát például érdemes akár akkor ezeket is aromás lébe elkészíteni, tehát valami hőkezelés alá vetni, akár egy párolás, aromás lé, sütés, grillezés például. Sokan a hámozás, meg a darabolást, vagy akár a hűtést is említik, de érdemes ezt tudni, hogy például ezzel nem csökken az adott zöldséggyümölcsnek az allergenitása. Tehát azzal nem fogjuk csökkenteni semmiféleképpen. Tehát a fagyasztóba vagy a hűtőbe tevés az ugyanúgy olyan allergizáló, mint hogyha szobahőmérséklet ellene tárolva. Tehát az ezt nem befolyásolja. Természetesen az érését igen, és ahogy említettem, az minél inkább előre haladott az érés, úgy az fokozódhat az allergenizáló hatása.
Még itt, hogyha az eperről szólnánk esetleg, talán még ugye az eper is az allergének sorába sorolható.
Így van, ez is nagyon gyakori. Tehát a gyümölcsöknél az egyik legkiemeltebb az az eper, a dinnyefélék, például a kivis, vagy a citrusfélék, a banán, az alma, tehát ezek gyakorta allergenizálók. Zöldségeket pedig, ha nézzük, akkor ugye a zeller, a petrezselyem, a sárgarépa, ugye van, ahol burgonya is, ugye a paradicsom, az, ami elő szokott fordulni.
az érintettség szempontjából, hogy a lakosság, a gyermekek, a felnőttek hány százalékát érinti körülbelül az ételallergia, vagy annak különböző típusai?
Hát egy 2025-ös magyarországi felmérés szerint 2,5 millióan küzdenek valamilyen allergiával. Az intoleranciások száma az még magasabb, hiszen bármiféle hasi diszkomfort vagy légúti probléma esetén ugye nagyon sokan a különféle étel intolerancia tesztet elvégeztetik, de itt fontos megemlíteni, hogy ezek az étel intolerancia tesztek azért nem adnak olyan valid eredményt, ami 100%-ig értékelhető, hiszen említettem, hogy ez mindig nagyon-nagyon az ember az egyén immunállapotától függ, tehát ilyen értelemben erről nem tudok statisztikai adatot mondani az étel intoleranciások számáról. Ételallergiára, ha gyerekeket nézzük, akkor az elmúlt években megduplázódott az ő számuk, és ez akár például a gyermek étkeztetésben is fontos, tehát szabályzati változásokat vont maga után. Például az, hogy a menzán több allergén is úgymond tiltó listára került a közétkeztetésben, tehát gondolok itt például, hogy a mogyoró féléknek a kiiktatásra került a közétkeztetésbe való szerepe, tehát semmiféle mogyoróval szennyezett, vagy akár mogyorótartalmú terméket, akár egy olyan mogyorótartalmú műzliszeletet, vagy zabszeletet, vagy olyan kekszeket, vagy olyan termékeket, olyan akár ízesítőket nem lehet használni, amiben mogyoró vagy mogyoró származék lehet. Annál is inkább, mert hogy említettem, hogy ugye a mogyoró allergia az egy igen heves reakciót is adható probléma, tehát itt akár egy anafilaxiásokkal is találkozhatunk, és ezért ez nagyon-nagyon-nagyon szigorú szabályozást vont maga után.
Csecsemőknél és gyermekeknél mások is lehetnek a tünetek, mint egy felnőtt esetében?
Van tüneti specifikusság, igen, gyermekeknél nagyon gyakori, ahogy említettem, maga a bőrtünet, de inkább ez az allergénekre adott specifikusság az, ami elkülöníthető, tehát hogy például a tejnél nagyon gyakran ugye akkor ez a bőrkiütés, bőrpír, ekcéma, bőrviszketés, pirosodás az, ami jellemző, illetve hasi diszkomfort, hasmenés, hányinger, hasfájás. Tojásnál ugyancsak inkább ilyen orális, tehát szájkörüli pirosság, szájkörüli duzzanat, illetve ugyanúgy arcon megjelenő bőrpír jelentkezhet. Mogyorónál ugye általában az ilyen inhalatív allergének is szoktuk mondani, tehát nagyon gyakran inkább a légúti és ugye azoknak a duzzadása okozhatja esetlegesen ezt a fulladásos anafilaxiás reakciót. Különféle keresztreakciók, amit a pollennel említettünk, azok is megint csak légúti, de van akinél olyan fajta bőr, illetve haj, köröm elváltozást is okozhatnak, akár egy hajhullás, hajtöredezettség, köröm problémákat okozó tünetek is megjelenhetnek, természetesen ugyanúgy az emésztőszervrendszeri, tehát akár egy hasmenés, egy haspuffadás, egy hasi diszkomfort érzés, ezek mind előfordulhatnak allergia esetén. Az intolerancia, ahogy említettem, az egy szélesebb spektrumú, mert mindezeken kívül nagyon gyakran ott ilyen krónikus fáradtság, fejfájás, szédülés, akár pszichés tünetek, tehát egy túlzott stresszreakció, egy túlzott akár depresszív irányba elmenő tünetegyüttes is lehet egy intolerancia esetében. Tehát ez egy kicsit tágabb a tünet megjelenése.
Ennek az ok-okozati kapcsolatáról, hogyha picit részletesebben tudunk esetleg beszélni, ez szerintem most nagyon érdekes, ami most itt felvetődött, ezek a stresszel való kapcsolata, vagy ezek a pszichés tünetekkel való összekapcsolása az étel intoleranciának.
Az étel intolerancia megjelenéseinek az okai között ugye számos ok fellelhető, egyrészt fellelhető környezeti okok, környezeti ártalmak, egyrészt fellelhető életmódbeli okok, tehát nem megfelelő táplálkozás. És gondolva itt a nem megfelelő immuntáplálkozásra, ami azt jelenti, hogy Isten igazándiból a mikrobiomunk vagy bélflóránknak a nem megfelelő diverzitása, sokfélessége az, ami kiválthatja egy ilyen érzékenységnek a megjelenését. Nagyon gyakran ugye itt különféle akár egy szimbiotikum kúrára jól reagálnak az egyének, a kliensek. Hogyha egy szimbiotikumos kúrát, amiben a pre és probiotikum ugye együttesen jelen van, ezt jelenti a szimbiotikum, és ha ez minimum másfél, de inkább 3 hónapig valaki folytat egy ilyen kúrát, az nagyban az a tapasztalat, hogy javítja az intoleráns tüneteknek a csökkenését, illetve elmúlását. Nagyon gyakran, ahogy említettem, ezeknek a bélflóráknak az egyensúlytalansága válthatja ki az okokat. De például kiváltó okok között szerepel a túlzott stressz, a stresszes életmód, a fokozott stresszes életmód. De ez is azért, mert ugyanúgy a hatással van a bél mikrobiom diverzitására. Tehát túlontúl azok a baktériumok szaporodnak el, amik ugye a stressz hatására az úgynevezett nem jó baktériumtörzsek, és amik pedig segítenének a stressz megküzdésben, azok pedig lecsökkennek a stressz hatására. Tehát itt ez is nagyban befolyásolja. De ugyanúgy befolyásolja egy intolerancia kialakulás okát, például az alvás minősége, az alvás higiéné. Ez is mindig feltérképezésre szükséges, hogy legyen, megtörténjen, amikor egy ilyen intoleráns esettel állunk szemben. Nagyon gyakran például úgymond minőségi tápanyag hiányok is a háttérben vannak, akinek ételintoleranciás problémája van. Tehát nagyon az egyhangú étkezés, nem csak hogy a rost szegénység, hanem akár olyan egyhangú étkezés, hogy nagyon túl viszi a finomított szénhidrátoknak a fogyasztását, szemben az értékes rostokkal, vagy a fehérjékkel és a kedvező zsírsavakkal szemben. Tehát itt mindenféleképpen egy intolerancia térképezése esetén a diétás naplót, azt mi dietetikusok ugye alkalmazni szoktuk, mindenféleképpen az előzményben, hogy feltárjuk a betegnek az anamnézisét, egy diétás napló, egy vezetett diétás naplót is ellenőrizni szoktunk. De természetesen ezeket mind megelőzi a szakorvosi vizsgálat, ahol ugye egyrészt az étel allergia kizárásra kerül, akár bármiféle gyulladásos bélbetegség kizárásra kerül, és aztán pedig ezek a specifikus diétás naplók, amiket alkalmazunk, illetve kérünk a kliensektől, ezekből megnézhetjük az ő egyéni tápanyagbeviteli táplálkozási szokásait.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés, maradjanak velünk továbbra is.
Repeta.
Repeta.
Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
A nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Kedves hallgatóink, folytatjuk tovább a beszélgetést az ételallergia és az ételintolerancia kapcsán Csitári Nikolett dietetikussal, Kisnéveres Viktória a riporter.
Kedves hallgatóink, Csitári Nikolett miskolci kötődésű dietetikussal beszélgetünk, akivel az imintiekben nagyon érdekes gondolatoknál hagytuk abba, és folytassuk is. Azt szeretném kérni innen a beszélgetést, hogy az ételintolerancia megjelenési formáiról vagy tüneteiről, amely ugye sokakat érint vagy érinthet, hogy milyen tünetekben mutatkozhat meg, ennek a spektruma milyen széles.
Az ételintolerancia tünetei ugye általában kevésbé hevesek az allergiához viszonyítva, viszont hosszabb távon okoz komoly életminőségromlást, viszont a tünetek nehezen vagy nem köthető konkrét étkezéshez, mert hogy a tünet megjelenése is ugye sokszor nem közvetlenül az étkezés után, hanem késleltetve, akár napokkal később jelenik meg szemben az allergiával, ami 20 és 40 percen belül általában azért megjelenik. Azt tapasztaljuk, hogy intolerancia esetén fokozatosan például emésztési panaszok alakulnak ki. Tehát kezdetben egy hasi diszkomfort érzés, esetleg gyomorbeleknek az átmeneti működési zavara, ami puffadással, akár már görcsökkel, vagy emésztési zavarokkal is járhat, de ez a folyamat tényleg órák, napok, vagy akár hetek alatt alakulnak ki. És emiatt a késleltetett tünetek megjelenése miatt ugye általában több napos étrendi megfigyelés szükséges, hogy azonosítani tudjuk a problémát, tehát ezért többnapos vezetett étkezési napló, tüneti napló úgymond szükséges. De ahogy említettem, az emésztőszervrendszeri panaszok mellett nagyon gyakran bőr, haj, köröm, pszichés tünetek is megjelenhetnek, és ez mindenkinél más és más, tehát valakinek mondjuk a laborjába kijön egy ételintolerancia teszt esetén kijön, hogy mondjuk tej, tojás, különféle zöldségekre, gyümölcsökre, sörélesztőre ad pozitivitást, valakinek ez például egy pszichés tünetben jelentkezik, akár egy szorongás, egy depresszív, egy nehezebb stressz megküzdéssel társul, de semmiféle emésztőszervrendszeri panasza nincs. Valaki meg pont attól szenved, hogy nagyon erős emésztőszervrendszeri panasza van, de nincs semmiféle pszichés érintettsége. Tehát ez nagyon-nagyon széles spektrum, nagyon-nagyon eltérő egyéneknél, hogy az intolerancia az milyen tünetben jelenik meg. És ezért nehéz a diagnosztizálása, illetve nagyon fontos kiemelni, hogy az étel intolerancia diagnózisa, diagnosztikája az nem is, tehát klinikai vizsgálatok tudományosan nem igazolt az IgG specifikus különféle étel intolerancia tesztek, tehát ez nagyon-nagyon függ az immunrendszer állapotától, az adott egyénnek az életkörülményétől, az ő környezeti tényezőitől, táplálkozási szokásától. És fontosnak tartom, mert én is nagyon sok olyan klienssel találkozok, aki különféle ilyen teszt elvégzését követően akár éveken át valamiféle nyersanyagot, élelmi anyagot nem fogyaszt, mert hogy 2-3 éve akár kijött egy ilyen tesztnél, hogy ő mondjuk tojás érzékeny. Hát ezzel óriási hibát követ el, mert itt akár egy fél éven belül is változhat egy ilyen teszt eredménye, és ilyenkor a diétát semmiféleképpen nem szabad fél éven, vagy éveken, nagy Isten 2-3 éven keresztül tartani. Mert gondoljunk bele, hogyha kihagyunk bármiféle élelmiszert, nyersanyagot, akkor annak az értékes tápanyagait, mikrotápanyagait is kihagyjuk, és ha ilyen hosszú távon valamit kihagyunk, és nem pótolunk helyette valami mást, akkor minőségi tápanyag hiánnyal fogunk szembenézni. És akkor lehet, hogy nem amiatt hullik a hajunk, vagy töredezik a körmünk, vagy fáj a hasunk, mert mondjuk a tojásra ételallergiás teszttel reagáltunk, hanem azért, mert mondjuk nem vittük be azokat a jótékony vitaminokat, ásványi anyagokat, aminosavakat, ami szükséges lenne a szervezet normál működéséhez. Az lenne az üzenet, hogy mindenféleképpen szakember segítségét kérjük, mind a úgynevezett eliminációs, tehát a kizáró étrendhez is, de mind a felépítő folyamathoz is, mert nagyon sokszor olyankor esnek kellemetlen tünetbe, vagy hibába, amikor ugye kiiktattak egy fél éven keresztül, vagy éven keresztül, ne adj Isten, valamiféle nyersanyagot, és utána meg vissza szeretnék építeni, és a felépítő diétának is van egy módja, hogy azt hogyan kell, miként kell visszaépíteni az ételt, mert nem hirtelen, hiszen gondoljunk bele, hogyha mondjuk egy héten keresztül mondjuk hasmenésünk, gyomorrontásunk volt, és egy héten keresztül például párolt almán, főtt krumplin, szűrt leveseken át éltünk, és utána hirtelen egy töltött káposztát adunk a szervezetünknek, az micsoda sok. Hát nem csoda, hogy utána megint gyomor problémákkal, görcsökkel, meg különféle kellemetlen panaszokkal, tünetekkel fogunk találkozni, hiszen ha hosszú ideig nem találkozik sok élelmi anyaggal, tápanyaggal a szervezet, mert el van tőle vonva, és utána meg hirtelen megkap egy nehezen emészhetőségű, egy magas, sűrű, energiatartalmú ételféleséget, akkor azok a korábban inaktív emésztőenzimek hirtelen nem tudnak olyan mértékű és olyan mennyiségű és olyan hatásfokú enzimet kiválasztani a vékony belünkbe, hogy az hatékony legyen, és könnyen meg tudja emészteni mondjuk azt az említett töltött káposztát. Tehát hogy nagyon-nagyon azt szeretném üzenni mindenkinek, hogy mind a kizáró étrendben, de mind a felépítő étrendben segítse, akár itt az intolerancia témakörében, az étel allergia témakörében pedig mindenféleképpen szakember segítségét kérje és vegye igénybe.
És akkor időnként ezt a vizsgálatot érdemes elvégeztetni, ahogy hallottuk, hiszen ugye a gyermekkori allergia kinőhető, ugye bizonyos típusok esetén, illetve ez kialakulhat felnőtt korban, vagy idős korban, mennyire jellemző, hogy később életszakaszban alakulnak ki?
Étel allergiánál az a tapasztalat, hogy leginkább a gyermekkorban az előbb említett tej, tojás, magyarófélék, tehát azok inkább a gyermekkorra specifikálódtak, és a felnőtt korban pedig inkább a pollenallergiával való keresztreakció az, ami előfordul. De ettől függetlenül felnőtt korban is kialakulhat akár egy búza allergia, vagy akár mondjuk egy tojás allergia. Tej esetében nagyon gyakran például laktóz intolerancia az, ami például felnőtt korban a tapasztalat szerint kialakul, de ez megint más a laktóz intolerancia, mint a tejfehérje érzékenység. Tehát ott megint csak a laktóz intoleranciánál nem egy immunreakcióról, egy idegen testet felismerő ellenanyagtermelésről van szó, hanem ott a laktózbontó enzim, az úgynevezett laktáz enzimnek a nem megfelelő mennyisége, vagy a miensége, az aktivitása az, ami kiváltja, hogy a tej cukrot, laktóz tartalmú tej vagy tejtermékekre idősebb vagy felnőtt és idősebb korban ugye egy ilyen kellemetlen puffadás, gyomor, emésztőszerrendszeri panaszokat adunk. És ennek a diagnosztikája is teljesen más. Tehát például, ha még ennyit megemlíthetek, hogy a laktóz intoleranciának, vagy például a fruktóz intolerancia is ide sorolható, ott specifikus diagnosztikája van, ott egy úgynevezett H2 kilégzéses teszttel diagnosztizálják ezt a fajta problémát. Nagyon gyakran már tapasztalhatunk ilyen újbegyből mérhető teszteket. Itt is nagyon fontos, hogy természetesen az egy kiinduló pontot, akár egy felkiáltó jelet adhat az egyének, hogy hoho, itt akkor lehet, hogy ez ügyben el kell indulnom valamerre, tehát egy gastroenterológus szakrendelésre, és akkor el kell végeztetni a specifikus diagnosztikai tesztet, az előbb említett kilégzéses tesztet. Jó, tehát semmiféleképpen ne támaszkodjunk megint csak az öndiagnosztizálásra, és annak tükrében ne kezdjünk el önkezeléseket, és megint csak egy akár feleslegesen, vagy nem megfelelően kiiktatni bármiféle nyersanyagot, hanem mindenféleképpen keressük fel a szakembert a megfelelő diagnosztikához, illetve a dietetikus tud a specifikus étrendi terápiában segíteni.
És hogyha behozhatjuk itt is a genetikai kérdést, hogy mennyire lehet számítani egy későbbi megjelenésre, ugye örökletes hajlam miatt.
Például az előbb említett laktózintolerancia esetében abszolút itt is mutatkozik genetikai hajlam, tehát vannak olyan esetek, amikor genetikailag már eleve kódolt, hogy valakinek majd életkor előre haladtával csökken a laktázbontó enzime. Természetesen ez öröklődhet, de ugye ez még nem egyértelmű, hogy itt egyeneságon biztos, hogy öröklődni fog a laktózintolerancia. Itt ami nagyon fontos, és megemlíteném, hogy érdemes itt a fehérje fogyasztásra fókusz tenni, itt megint csak az egészséges táplálkozás témakörében a megfelelő fehérje fogyasztásra. Egy kicsit a mai világ átesett a ló másik oldalára itt a fehérje fogyasztás tekintetében, tehát ha mondhatnám, egy kicsit fehérje dömping van, és túlontúl növelni akarjuk, meg növeljük a napi bevitt fehérjénket. Ez egyrészt ugye a veséinknek sem optimális, de másrészt például túlontúl vihetjük a bevitt tejtermékeket, amiben ugye a túlzott laktóz bevitelt is, és akkor a mi saját laktázbontó enzimeinknek megint csak egy sokként adjuk azt a rengeteg laktózt például, és akkor természetes, hogy esetleg tünettel reagálunk. Tehát itt is a tejtermék esetében, ugye egy normál, egészséges felnőtt egyén esetében, ugye ami napi szinten szükséges, és akár minimalizálhatjuk, meg maximalizálhatjuk ezt a mértéket, igazándiból fél liter tej, vagy annak megfelelő tejtermék, annak megfelelő kálciumtartalmú tejtermék a szükséges napi beviteli ajánlás felnőttek esetében. Gyermekek esetében természetesen kevesebb, tehát itt egy 3 deci mennyiség az, ami napi szinten szükséges bevinni, vagy annak megfelelő kálciumtartalmú tejtermékkel. Tehát ez nem azt jelenti, hogy 3 deci tejet, és azon túl még akkor sajtot, túrót, kefét, joghurtot tegyünk, hanem akkor annak megfelelően a tejet, a sajtot, a túrót, a kefirt összességébe számoljuk be a napi beviteli mennyiségnél. És akkor ez csak a tejtermék volt. És akkor fehérjét ugye még tartalmaznak azért a húsok, húskészítmények, halak, tojás, meg a hüvelyesek is kiemelt fehérjével rendelkeznek. Tehát összességébe kell a fehérje nemű anyagokat vizsgálni és optimálisan bevinni az egyén egy napja során. De itt az ugye nagyon specifikus, itt mindenkinek azért személyre szabott az a szükségleti mennyisége, hogy kinek mennyi az igénye.
És hogyha nem olyan tünetet okoz, ami akár nagyon feltűnő, vagy akár nagyon befolyásolja a mindennapi életet, akkor ezeknek az anyagoknak a fogyasztása hosszú távon mit okozhat a szervezetben? Van-e lenyomata ennek?
Ha nem figyelünk oda a kiegyensúlyozott egészséges táplálkozásra, és esetleg fogyasztunk olyan élelmi anyagokat, akár biogén aminokat, amik esetleg problémát okozhatnak, és ezzel nem törődünk, az hosszú távon igazából a közérzetünkre, a diszkomfort érzetünkre, és a bélflóránk állapotára lehet hatással, és akár egy hiány állapotot is generálhatunk vele. Tehát mindenféleképpen érdemes odafigyelni a szervezet jelzésére, hogyha bármiféle eltérést hosszú távon azért fent áll és tapasztalunk bármiféle jelzést, tehát nem arra gondolok, hogy mondjuk egy pár napig, vagy akár egy hétig van egy megváltozott emésztésünk, hanem akár ez több napon, héten keresztül fennel, akkor mindenféleképpen figyeljük magunkat, akár tüneti naplózzunk, és keressük fel a szakembert, hogy járjunk ennek a végére, hogy ne legyen minőségi, tápanyaghiányos állapotunk, és ne szenvedjünk kárt az egészségünkbe.
Ugye néhány perccel ezelőtt beszéltünk arról, hogy a stressz, a pszichi milyen hatással lehet, igen, akár egy ételintolerancia kialakulására. Hogyha picit megfordítjuk ezt a kérdést, akkor bizonyos ételek fogyasztása, vagy éppen hogy hiánya, mit okozhat a pszichés tünetekben? Hogy ugye okozhat-e az akár a negatív vagy rossz hangulatot, rossz közérzetet, akár depresszív hajlamot, hogy a nem megfelelő táplálkozás hatása a lelki állapotra, a pszichére, igen.
Abszolút van összefüggés, és egyre több ugye a kutatásnak az egyik nagy területe, ez pont ezt a témát öleli át, nagyon-nagyon sok állásfoglalás már van ezzel kapcsolatban is, hogy abszolút, ugye az egészséges táplálkozás, ha nem megfelelő, akkor hiányállapotokról beszélünk, de mind mennyiségi, mind minőségi hiányállapotokról beszélünk. Ha mennyiségi hiányállapotról beszélünk, tehát nem kap a szervezet szükséges energiát és tápanyagellátottságot, az már önmagában okoz egy ilyen levertséget, egy rossz közérzetet, akár egy fáradtságot, ha természetesen ez hosszú távon fennáll, akkor egy krónikus fáradtságot, ami akár alvás zavarral, szorongással, depresszív hangulattal társul. Ez, ha minőségi hiányban is fennáll, akkor természetesen megjelenhetnek emellé, az előbb felsorolt tünetek mellé, hogy például egy vashiányos állapot, ami tovább fokozhatja ezt a kimerültség, fáradtság, levertség nehezen való koncentráltságot. Tehát ez tovább erősítheti még az előbb említetteket. És akkor ez előbb-utóbb ugye hatással van a felszívódásunkra is, hiszen ha nem tápláljuk megfelelően a bél flóránkat, ahol ugye az immunrendszerünk 80%-a a belegben van, akkor nem lesz megfelelő a felszívódás, tehát a bevitt tápanyag hasznosulása még inkább sérülni fog, tehát ez egy ilyen ördögi körként kell elképzelni, hogy egyik hozza a másikat, és fokozza úgymond a másikat, tehát egyre jobban erősödnek, és egyre jobban társulnak a különböző tünetek. Tehát először csak volt egy közérzeti romlás, egy lehangoltság, utána jön az emésztési nehezítettség, utána jöhet akár egy fejfájás, egy migrénes állapot, utána jöhet akár egy hajhullásos, hajtöredezettségi állapot, ami akár a körmök problémájába is, körömtöredezettségbe is megjelenhet, ami akár utána bőrproblémák, vagy a bőrproblémák először is lehetnek, hiszen a bőr, ugye ő találkozik először akár az allergénekkel is, akár a külső környezeti hatásokkal is, tehát ez előbb is, de akár utóbb is megjelenő probléma lehet. Tehát, hogy ez egyik vonzza a másikat. És ebből kialakulhat egy olyan komplex problémakör, aminek utána a feltárása, az anamnézise ugye elég komplexitást igényel, és akár teammunkát, ahol ugye az adott szakorvos, az adott szakember, akár dietetikus, akár pszichológus, vagy mentálhigiénész szakember, de akár például mozgásszervi, tehát akár egy gyógytornász segítsége is szükséges lehet.
Hiszen ugye az említett vashiány az már egy vérvételből kimutatható, de hogy épp milyen tápanyagból van hiánya esetleg valakinek, akkor az különböző vizsgálati módszereket igényel.
Igen, azért egy általános laborban azt is javaslom, hogy mindenki érdemes azért évente, hogy elmenjen. Ugyanúgy, mint ahogy a többi szűrővizsgálatra azért van már egy program, hogy milyen életkorban, milyen szűrővizsgálatra célszerű elmenni. Egy laborvizsgálatra évente mindenkinek jó elmenni, és azért ebbe egy általános nagy laborban látunk már azért mi is paramétereket. Emellé általánosságban mondjuk egy vas szintet is kérhetünk, akár egy D-vitamin szintet is kérhetünk, ugye magnézium szintet is megnézhetünk, ezek ilyen általános vérvizsgálati eredmények, amiket már ott rögtön láthatunk. De emellett természetesen lehet nézni akár egy szelén szintet, mert például az is nagyon-nagyon fontos, hogy a magyarok azok például szelén hiányban is szenvednek általánosságban, és ugye a szelén az rendkívül szerteágazó feladatot tölt be a szervezetünkbe, tehát nem csak a pajzsmirigynek az egyik nélkülözhetetlen nyomeleme, hanem az előbb említettem például egy bőrhaj köröm normál működéséhez elengedhetetlen, de elengedhetetlen a hormonok normál működéséhez is. És akkor ezt is például egy vérvizsgálatból már lehet látni, és érdemes akkor, ha olyan eredményt kaptunk, hogy alacsony például a szérum szelén szintünk, akkor ezt megfelelően ugye pótolni kell ahhoz, hogy tökéletesen működjön a szervezet, ne legyen például hajbőr-köröm probléma, pajzsmirigybe és esetleg a kezelésbe kiegészítésképpen ez segíthet.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben az ételallergiáról és az ételintoleranciáról volt szó. Csitári Nikolett dietetikussal Kisnéveres Viktória kolléganőm beszélgetett.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta.